szülők, kedves diákok, szeretettel köszöntjük Önöket a szülők iskolájának a negyedik előadásán. A téma most az érettségi és felvételi lehetőségek, és ezzel kapcsolatban két kiváló kollégánk fog beszélni Önöknek. Elsőként Kisné Olá Boglárka, másodszorban pedig Puty Bertold fogadják szeretettel. És akkor azt szeretném kérni, hogy mindenkinek elfogadható-e, hogyha közben egy pályázat miatt fogunk fényképezni, és egy két példányos aláírást is szeretnénk kérni, ha lehet. Jó? És akkor ezt el is indítanám. Köszönöm szépen.
Nyitva adjuk az ajtót, aztán majd amíg jön valaki jön. Na. Hát szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk annak, mert különösen örülök, hogy sok olyan arcot látok, aki vagy diák, vagy pedig szülő, és még nem 12-es. És ez lenne igazán a célunk, hogy úgy gondoljuk, hogy nem 12-ben kell elkezdeni januárban azon gondolkodni, hogy hova is szeretnék menni, hanem ennek egy hosszabb kifutású dolognak kellene lenni, és bizony-bizony már 9-től kellene nézegetni, hogy hová szeretne menni a gyerek, és ahová szeretne menni, oda mi a jó. Az apropóját ennek az előadásnak az adja, hogy ugye nyakunkon van az érettségire és felvételire való jelentkezés, és gyakorlatilag a tudnivalók december 22-én felkerültek a NET-re, tehát az idei, és hát gondolom főleg a 12-esek azok borzasztóan izgulnak, meg a szüleik is. Át tudom érezni, mert egyrészt van 12-es osztályom, másrészt van egy 12-es fiam is, úgyhogy most mind a két oldalról majd látni fogom, hogy milyen is az, amikor valaki érettségizik és felvételizik. Nos, kettő dologról szeretnénk beszélni. Kicsit kevesebbet az érettségiről, mert hogy az érettségire való jelentkezés az azért az iskolának is a dolga. Magyarul a gyerekek érettségire abban az iskolában jelentkeznek, abban a középiskolában, ahol tanulói jogviszonyuk van. Magyarul a mi diákjaink nálunk fogják venni az érettségire való jelentkezést. Az érettségire való jelentkezésnek kettő fontos dolog van. Az egyik úgy, hogy vannak kötelező, illetve vannak szabadon választható tantárgyak, hát vannak az túlzás, mert csak egy van. Négy darab kötelező tantárgyunk van, ugye a magyar, a történelem, a matematika és egy idegen nyelv. Remélhetőleg a 12-esek már eldöntötték, hogy melyik idegen nyelvből szeretnének menni. Azt is tudják, hogy mi az ötödik tantárgy, ha szerencsések, már nincs is ötödik tantárgy, mert tavaly ugye letették az előrehozott érettségit. Amit el kell dönteni, az az, hogy az adott tantárgyat azt milyen szinten szeretnék letenni. Ugye hát nagyjából ez már körvonalazódik, hogy ki az, aki középszinten és melyik tantárgyat, és ki az, aki emelt szinten szeretné érettségizni. Az igazság az, hogy nagyon nehéz ezen már 12-ben változtatni, tehát a fiatalabbaknak mondom, hogy ezt jóval előbb ki kell gondolni. Mi szabja meg azt, hogy milyen szinten érettségizünk? Kettő dolog. Az egyik az, hogy az a hely, ahová mi szeretnénk felvételizni, az mit követel meg, tehát mik az érettségi követelmények, mik a felvételi követelmények. Nyilvánvalóan, hogyha valamelyik tantárgyból emelt szintű érettségit kérnek, akkor kénytelenek vagyunk abból a tantárgyból emelt szintű érettségit tenni. Ugye ez változhat is, hogy hol van ez. Hát azt kell mondjam, hogy majd, hogy nem mindenhol. Tehát egy-két műszaki tagozatot kivéve, az STE gazdasági karát kivéve, tulajdonképpen mindenhol, és hát nagy bánatomra a természettudományi karra is be lehet még jutni egyetlen egy emelt szintű érettségi nélkül is, kivéve ha az ember matematikára jelentkezik, mert a matematikusoknak azért matematikából emelt szinten kell érettségizni. Tehát gyakorlatilag elméletileg a gyerek fejében össze kellett, hogy álljon, hogy közép vagy emelt szinten érettségizik, és ugye ezt a szándékát február 15-ig kell az iskolában jelezni, és ugye ezt meg közösen az iskola az összes diáknak az érettségi jelentkezését fogja leadni. Ugye sajnos előfordulhatnak változások. Ugye most is volt egy olyan diák, aki egy bizonyos szakra szeretne menni, az miatt az egy bizonyos szak miatt egy tantárgyból készült ugye emelt szintre, és most kiderült, hogy azra a szakra másik tantárgyból kellene neki emelt szintet tennie, mert hogy a másik tantárgyat tették kötelezővé. Tehát szegény most ugye azt csinált, nem szegény, mert nagyon okos lányról van szó, azt fogja ugye valószínűleg csinálni, hogyha erre a tagozatra szeretne menni, hogy abból a tantárgyból teszi a kötelező emeltet, amiből kötelező lett, és a másikat esetleg pontszerzésre fogja használni. És akkor ez a másik pont, ami miatt érdemes az emelt szintű érettségit meggondolni, mert ugye vannak olyan szakok, ahová ugyan kötelező az egy emelt érettségi, de kettő nélkül nem jut be az ember. Tehát itt a magas pontszámú szakokra gondolok, ugye nagyon divatos most a pszichológia, egy emelt érettségit kérnek, de kettő nélkül gyakorlatilag lehetetlen bejutni, ugyanez igaz a jogi karra, ugyanez igaz a közgazdasági karra, tehát lehet, hogy csak egy emelt szintű érettségi a kötelező, de akkor borzalmasan jól kell teljesíteni az érettségin, és mondjuk felsőfokú nyelvvizsgával kell rendelkezni, vagy legalábbis mondjuk egy olimpiai harmadik helyezettel, ahhoz, hogy az ember elérje azt a magas pontszámot. Hogy választunk? Tehát ugye a favi.hu-n fent van az összes egyetem és főiskola, majd lehet, hogy a végén próbálok mutatni példát rá. Tehát ugye a lényeg az az, hogy meg kell nézni, hogy azok a szakok, amelyeket a gyerek érdekel, melyik emelt szintű érettségit kérik, vagy melyiket nem kérik, és akkor ezt szerint kell választani. Szerintem ezzel nagyjából mindenki tisztában van. Tényleg egy-két kivétel lehet gyakorlatilag nem változtak a dolgok. Ugye ahová kettő emelt szintű érettségi kell, azt mindenki tudja, az orvosi, a gyógyszerészkar és az állatorvosi, az összes többi helyre nem kötelező, hanem ajánlott abban az esetben, hogy a magas pontszámú, illetve a Nemzetvédelmi Egyetemen van egy különlegesség, hogyha valaki katona vagy rendőr szeretne menni, akkor hogy oda kell egy A, nem is bocsánat, B2-nek hívják, ugye a között mindig most, egy B2-es nyelvvizsga kell, méghozzá angol nyelvből. Nyilvánvaló ez azért van, mert olyan katonai tömbbe tartozunk, ahol a kötelező nyelv az angol. Tehát enélkül be se lehet kerülni, holott idén még nem kötelező a nyelvvizsga a felvételihez. Felvételi eljárásról fogok egy picit részletesebben beszélni, és akkor szerintem a magam meg Bertold nevében is mondhatom, hogy nagyon nehéz speciális dolgokról beszélni. Tehát, hogyha valakit valami közben érdekel, nyugodtan kérdezzen, jelentkezhet, illetve mind a ketten azt felajánlottuk, és már sokan éltek is vele, hogy bármelyikünkhöz lehet jönni, és lehet kérdezni, és akkor utána bányászunk az adott szaknak, vagy azoknak a dolgoknak, amit a gyerek külön érdekli, mert nyilván itt ilyen közösségben a nagyon speciális dolgokkal nem tudunk egyenként foglalkozni, de nyugodtan lehet hozzám is jönni, meg Bertoldhoz is jönni, és akkor mind a ketten tudunk segíteni annak, aki bizonytalan, vagy nem találja azt a szakot, ami érdekli. Felvételi eljárás. Hogy néz ez ki? Ugye van egyszer egy felvételi jelentkezés, fontos még, hogy a jelentkezési sorrendet hogy adjuk meg, elmondom, milyen a pontszámítás per pillanat, milyen határidők vannak, és hogy ugye létezik jogorvoslat, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem van történt a felvételével. A legfontosabb, szerintem ezeket majd valószínűleg valami összegyűjtött formában egyrészt feltesszük az iskola honlapjára, másrészt meg a favi.hu ugye megvan. A jelentkezés határideje február 15. Van egy olyan nevezett hitelesítés, aminek a határideje február 20. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélkapunk keresztül vagy online, vagy pedig kinyomtatott adattak visszaküldésével hitelesíteni kell a felvételi jelentkezést. Ugye az ügyintézés az áprilisban indul el, és gyakorlatilag az összes tájékoztatót június 11-ig fogják kiküldeni a gyerekeknek, attól függ, hogy hova jelentkeztek. A hiánypótlásokat, azokat június 27-ig lehet beküldeni, és tulajdonképpen, vagyis hát a sorrendet is azt július 11-ig lehet módosítani. Mindegyikről pontosan el fogom mondani, hogy mit jelent, és mindegyiket újra meg fogom mutatni, tehát nem muszáj most leírni a dátumokat. Aztán, ami mindenki izgul, július 25-én fognak várhatóan megjelenni a felvételi pontszámok. A felvételi határozatot augusztus 8-án fogják a gyerekek megkapni, és tulajdonképpen 30 nap áll rendelkezésre, hogy valaki esetleg fellebbezzen, mert olyasmi történt, ami úgy gondolja, hogy tényleg véletlenül elkavarodott valami dokumentum, vagy valami olyasmi, ami miatt tud fellebbezni. A favi.hu oldalon kell az egész eljárást elindítani, tehát mindenki köteles online elektronikusan jelentkezni a felvételire. És egy dolgot szeretnék kijelenteni, bár mindenki azt hiszi, hogy evidens, olyan e-mail címet kell megadni, amit rendszeresen ellenőriz a gyerek, vagy a család, inkább a család, és valóban ellenőrzés. Nekem van olyan ismerősöm, aki nulla, azaz nulla pontot ért el a jogi karon, mégpedig azért, mert másfél hónapig bombázta levéllel a jogi kar, hogy rossz az egyik feltöltése, nem jutottak ki a leveles ládáját, nem fogadták el a jelentkezését, tehát nulla pontot ért el, ugye úszott az egész évet. Tehát ezek nagyon fontosak, és sokszor az ember azt gondolja, hogy jó, hát ezt biztos, hogy csinálja a gyerek, vagy csinálom én, nem szabad elfelejteni. Ellenőrizni kell, mindent ott fognak velünk közölni. Tehát hogy néz ki az egész? Regisztrálni kell ezen a bizonyos felvi.hu oldalon, ugye kapunk majd biztonsági kódot és felvételi azonosítót. Ez a felvételi azonosító fogja a gyereket végigkísérni az egész felvételi eljárásban. Ugye meg kell adni a személyes adatokat és a jelentkezési helyeket is rögzíteni kell, tehát hová szeretne a gyerek jelentkezni, és utána a szükséges és már meglévő dokumentumokat fel kell tölteni. Például, ha van már nyelvvizsgálja, ez szükséges, akkor azt fel lehet tölteni már most rögtön. Be kell fizetni a kiegészítési eljárási diakat, erről majd mindjárt beszélek, hogy mi. Hitelesíteni kell a jelentkezést, azzal a bizonyos adatlap beküldéssel postán vagy online, és utána innentől kezdve már csak ügyintézni, meg tájékozódni lehet, maga a felvételi gyakorlatilag részben lejárt, bezáródott. Nagyon sok mindennel nem tudunk február 15-e után módosítani. Tehát ugye, amit határidőn túlnyújtunk be, azt nem fogadják el, és az összes felvételi, amit nem hitelesítünk, azt szintén nem fogadják el. Tehát nagyon fontos, hogy beigyekezzünk a felvételi igény február 15-ig és 20-áig hitelesítve legyen. Ez nagyon-nagyon fontos. És azért mondom el ezt itt, mert ezt gyakorlatilag mindenki saját maga csinálja. Tehát elméletek ebben az iskolának nincsen, hát hogy nem tudunk a gyerek helyett semmit csinálni, ugye ővé az azonosító, ővé az online felület, ezt a családnak kell intézni. Azt mondtam, hogy családnak kell intézni, ugye azt szoktuk mondani, hogy nem ellenőrizzük a gyereket, meg már nagy, meg mit tudom, meg vannak a korok, hogy mikor ellenőrizzük. Azért most azt szeretném mondani, hogy ellenőrizzük már jó. Tehát most tényleg ez legyen egy ilyen közös családi program, hogy közösen töltsük fel a dolgokat, nézzük már meg, hogy tényleg kaptunk a visszajelzést, hogy a feltöltés megtörtént-e. És ugye néha nyöztessük, hogy ugyan nézd már meg azt az e-mailt, hogy kaptál-e valamit tájékoztatót, ezek nagyon fontos dolgok. Jó, mit kell csatolni? Nyilván van egy csomó mindent, amit nekünk most még nem kell csatolni, ez az érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány és a többlet pontokra jogosító dokumentumok. És mindent csatolni kell folyamatosan, ahogy a rendelkezésre áll. Azok, akiknek már megvan a nyelvvizsgája, azoknak elméletileg idén ezt nem kell feltölteni, akinek február 15-e előtt meglett, mert központilag ellenőrizni tudják, hogy ez a nyelvvizsga valóban megvan-e. A február 15-e után megszerzett nyelvvizsgákat, azokat viszont fel kell tölteni, mert azokat még nem kerültek be a központi rendszerbe. Tehát a bizony, nyilván az érettségit majd akkor fogja beküldeni, amikor leérettségizett, a középiskolai bizonyítványát, meg akkor küldi be, amikor megvan a középiskolai bizonyítványa. Ezeket szépen sorrendben lehet tölteni. És azt szeretném mondani, hogy azért ne február 15-én akarjuk elküldeni az érettségi, vagy már még felvételi jelentkezés, mert nyilván a rendszer az valószínűleg túlterhelt lesz. Tehát aki tud, az szépen üljön neki, van egy hónapunk, aki már most tudja, hogy hová szeretne menni, az szépen csinálja meg, aztán letudta. Jó. Ugye a végső határidő az összes mindenféle feltöltésnek az július 11-e. Ami idáig felkerül, az felkerül, amit nem töltött fel az ember, azt nem fognak bele számolni a pontjába. Tehát ez az ő saját hibája lesz. Mi az, hogy eljárási díj? Ugye összesen 3 jelentkezés az díjmentes, tehát 3 helyre lehet díjmentesen jelentkezni. Úgy ott van, hogy maximum 6 jelentkezés, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy adott szaknak meg lehet jelölni a fizetős, meg a nem fizetős részét is, és akkor ebből jön ki az elméletileg 6, de összesen, ami ingyenes, az csak 3 szak. Tehát a 3 szaknak 2 variációja, ha valaki beírja a fizetősöket, ez az, ami ingyenes, és minden ezen túli jelentkezés, tehát minden további szak az 2000 forint per szak, 3 szakra lehet még jelentkezni, tehát összesen 6 szakra, és összesen 12 verzióban, azaz fizetős és nem fizetős verzióban. 6-nál többre nincs mód. Itt is ugye a befizetésnek a határideje február 15. Amikor a gyerek kitölti az adminisztrációs papírját, akkor jelezni fogja neki a rendszer, hogy túllépte az ingyenes keretet, és hogy innentől kezdve ennyiszer 2000 forintot kell beküldeni, megvan, hogy milyen számlaszámra kell, az is megvan, hogy ezt milyen módon lehet kifizetni. És nyilvánvalóan minden olyan plusz szak, ami után az ember elfelejtett fizetni, az nem kerül be a felvételi rendszerbe. Tehát csak az fogja regisztrálni a rendszer, ami után fizetünk is. Érvényesség. Mikor érvényes egy felvételi? Akkor, hogyha beérkezett határidőre, hogyha semmiképpen nem felejtettük el a hitelesítését, tehát ez megtörtént, és hogyha megtettük az összes befizetést. Ugye még egyszer mondom, hogyha nem hitelesítünk, vagy határidőn túl jelentkezünk, akkor az a felvételi az elveszett. És sajnos nagyon komolyan veszik. De semmiféle módon nem lehet a tanulmányi osztályokra hatni, és egyszerűen onnantól kezdve a gyereknek azok a szakok, vagy az az éve, az kiesett. Ugye még egyszer, hogy 6 helyre lehet jelentkezni, és ennek a 6 helynek fizetős és nem fizetős részére, tehát összesen 12 rublika áll a rendelkezésünkbe, hogy oda mit írunk be. Ez az, hogy a különböző finanszírozási forma nem számít külön felvételinek. Hát, hogyha azt mondja az ember, hogy én mindenképpen szeretném, hogy orvos legyen, mint az enyém oda szeretne jelentkezni, bepipálok fizetőst is, mert hát van 1.350.000 forinton per fél év, de hát ugye nyilván nincs, de akinek van, az azt is bepipálhatja, és akkor nyilván ez csak egy jelentkezésnek számít, ugyanannak a szaknak a fizetős és nem fizetős részére. Nagyon fontos a jelentkezési sorrend, ezen már egyszer átestek akkor, amikor középiskolások lettek, abban a sorrendben kell a jelentkezést beírni, ami a gyereknek a preferenciája, mert a beírt sorrend szerint fogják felvenni. Tehát, hogyha ő beír valamit harmadik helyre, ami úgy gondolja, hogy hát nagyon szeretne oda menni, de nem biztos, hogy eléri a pontot, és ha elérte véletlenül a pontot, akkor nem oda fogják felvenni, hanem az előtte levő első vagy második helyre, ha szintén elérte a pontokat. Tehát nagyon-nagyon fontos a jelentkezési sorrend, és ugye az is fontos, hogy egy gyerek egy felvételi eljárásban csak egy helyre vehető fel. Tehát, hogy ő bejelölt 6 helyet, és mind a 6 helyen elérte a felvételi pontot, akkor őt oda fogják felvenni, ami a legelső helyen van bejelölve. Tehát merjünk bátrak lenni, és merjük az első helyekre azokat a dolgokat írni, ami a legnagyobb vágyam, független attól, hogy elérem a pontot, vagy nem érem el, tehát mindig az legyen a legelső helyen. Igen?
Semmi mód nincs átjelentkezni.
De mindjárt mondom, nincsen mód. Tehát arra van mód, hogy egyszer sorrendet módosítsál, és a nagy ciki az, hogy nem tudsz már újat megjelölni. Oké? Tehát mit tudom én most, kiderült, hogy mondjuk kiderül az én gyerekemnek, hogy hát biztos, hogy nem lesz elég az orvosira a pontja, hogyha nem jelölt be mást, akkor nem fogják máshová felmenni. Mondjuk megjegyzem, orvosinál nem is érdemes. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretne orvos lenni, az ne kezdjen el másik egyetemet egy évre, hogy majd következőben felvételizett, mert ugye a finanszírozási év az 6 év, orvosinál hosszabbítható 7 évre, mivel hogy 6 eleve az alapképzésnek az ideje, és elveszíti az államnak finanszírozott évét. És senki nem fogja neki kifizetni az 1.350.000 per fél év. Tehát van egy ilyen is, hogy ha nem vesznek fel csak bizonyos helyekre, nagyon gondoljuk meg, hogy elkezdjük-e azon az adott szakon a tanulást, ha az csak egy ilyen nagyon-nagyon pótlék lenne. Mert elveszítünk bele egy államnak finanszírozott évet. És ugye ez azért bizonyos szakoknál nagyon sok pénzt jelenthet, és esetleg, ha a következőben felvednek a szívem vágya szakra, akkor lehet, hogy az utolsó évet már saját zsebből kell kicsengetni. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni. Magyarul senki nem írhat be semmi újat, csak abból a hatból lesz kiválasztva, hogy hová veszik föl, ami eredetileg beírt. Tehát nagyon fontos a sorrend is, amikor miket tudod be. pontszámítás. Maradt a régi, nem is akarok róla sokat beszélni, tehát összesen 500 pontot lehet ugye elérni, ebből a 400 pont az alappont, a 100 az, ami a pluszpont, ennek az összetevő ugye a tanulmányi pontok, egyrészt a középiskolai eredmények, 100 pont, az érettségi 5 kötelező tantárgynak a 100 pontja, illetve a két érettségi idézőjelbe felvételi tantár, tehát amire köteleznek, hogy neked olyan érettségit kell tenned, az ugye a másik 200, és akkor vannak a többletpontok. Ennyi az egész. És ugye ebből jön ki az 500 pontunk. Hogy néz ez ki? Ugye az 5 tantárgy utolsó tanult két évének az átlagából jön ki az iskolából hozott pont. Ez a magyar nyelv és irodalom, itt ugye egy átlagjegyet kap az ember, ha nem minden ugyanolyan. Törény, maták, idegen nyelv, amit legalább két évig tanult, és egy választott természettudományos tárgy. Ez lehet ugye 9/10-ből a földrajz, 9/10-ből a kémia, lehet a biosz 11/12-ből, és 11/10-ből a fizika. És van egy olyan szabály, ugye nem minden tantárgyat tanul 4 évig, az a szabály, hogy az utolsó két évben tanult átlagot kell vinni, tehát például, ha valaki kémia fakultációra jár 11/12-be, a kémia fakultáció jegyét fogja vinni, még akkor is, hogyha az rosszabb, mint a 9/10-es alapórai jegye. Abban az esetben, hogyha párhuzamosan tanuljuk is a tantárgyat, meg fakultációra is járunk, akkor választhatunk a közül, ami a jobbik jegy. Tehát mit tudom én, a bioszosok eldönthetik, mert ugye az van 11/12-ben és alapórán is, meg fakultáción is, hogy az alapórai vagy a fakultációs jegyet viszik. Meg kell gondolni, hogy ugye az ember mit ír be. És van egy olyan lehetőség is, hogy nem muszáj, hogy ugyanaz a tantárgy legyen, lehet kettő tantárgy is, de a lényeg az, hogy mindegyikből csak az utolsó év jegyét vihetjük, amit akkor tanultuk. Tehát mit tudom én, 9-ben még 3-as voltam fociból, de 10-ben már 5-ös, akkor viszem mondjuk a 10-ből az 5-ös, mert hát 11-12-ben nincs foci, és mondjuk bioszból, mert tök jó voltam, mert 11-ben még 4-es voltam, de 12-ben már 5-ös, és akkor viszem a 12-es biosz. Tehát kettő tantárgyból is lehet vinni, de mindegyikből csak azt, amit utoljára tanultam, az utolsó évnek a jegyét. Én most idegen nyelvben meg ugyanazt a nyelvet kell. Tehát nem lehet az, hogy mit tudom én viszem a 11-es németet, meg a 12-es angolt, hanem ott egy nyelvet kell választani, és akkor az utoljára tanult két évnek viszem a jegyét. Hát ugye megkétszerezzük, és akkor így maximum 100 pont. Érettségiből hogy jön össze a pont? Van 4 kötelező és egy választható tárgyunk, és ezen az 5 darab érettségin elért, százalékoknak az átlagát fogjuk megkapni. Tehát még tudom, hogy matekból 63%-at értem el, töriből 98-at, mit én magyarból 85-öt, stb. És ezeknek az átlag, tehát a százalékok átlagának a pontszámát kapjuk meg. És akkor ebből a kettőből, a 100 érettségiből, meg a 100 iskolai pontból fog összejönni a 200 pont. És ugye van ez a bizonyos vizsga eredmények pontja, ez is 200 pont. Mit jelent az, hogy vizsgaeredmény? Minden egyes szakon kettő, azaz kettő kötelező érettségi tárgyat megszabnak. Akinek baromi nagy szerencséje van, ezek azokból jönnek ki, amik mondjuk eleve is kötelező. Tehát én például magyar-angol szakos tanár szeretnék lenni, akkor halleluja, mert ez a kettő, tehát ez a pontom, a magyar és az angol érettségimből fog kijönni, tehát kétszer fog számítani, egyszer ide, egyszer meg a másik 100 pontba. Ha szerencsétlen vagyok és orvosnak készülök, mint a fiam, akkor ugye kötelezővé tették a biológiát és a fizikát vagy kémiát, akkor nyilván eleve 6-ból érettségizik, tehát neki ez a kettő pontja, ez a biológia és a kémia érettségéből fog összejönni, és mindegyik annyi pont, ahány százalékot elér. Tehát mondjuk valaki csinál egy 90%-os biosz érettségét, meg csinál mondjuk egy 80%-os kémiát, akkor a kettőt összeadják, és abból lesz neki a pontja. És ugye vannak a bizonyos szerzett pontok, jogszabály alapján ugye maximum 100 pont lehet, ez összejöhet nyelvtudásért, maximum 40-et lehet, Tehát egy középszintű 28, egy felsőfokú 40 pontot ér. Ugye az emelt érettségiknél maximum 100 pontot lehet elérni, az azt jelenti, hogy 2 emelt érettségit, ha tesz valaki, és mind a 2-t 45% fölött teljesíti, akkor megkapja az 50-50 pontot. Nyilván nem elég a 45, mert ahová emeltet kérnek, oda azért magasak a pontszámok, tehát ott azért rendesen a 70 fölött kell lenni ahhoz, hogy ugye valamit is érjen. Nyilván akinek megvan ez a bizonyos 100 pontja, annak már tök mindegy, hogy mennyi nyelvvizsgálja van. Mert a 2 emelt szintű érettségivel kimerítette a maximálisan kapható 100 pontot. Ugye van egy esélyegyenlőségi 40 pont is, ez lehet hátrányos helyzet, lehet fogyatékosság, lehet gyermekgondozás. Hát hál' Istennek nálunk nincsenek kismamák, szerencsére hátrányos helyzetű se túl sok. Ennek a kettőnek utána lehet olvasni, mert diszlexiára, diszgráfiára, mozgássérültségre, hallássérültségre, gyengéllátásra és hasonlókra lehet pluszpontot kapni. Nyilván vannak olyan szakok, ahol ezek kizáró tényezők, de ahol nem kizáró tényező, ott lehet érte pluszpontot kapni, ezeknek érdemes utána nézni. És ugye még lehet kapni tanulmányi versenyekért, illetve sportteljesítményért. Azt szeretném mondani, nem tudom hány tesis van itt. Van itt tesis? Jó? Hogy a sportteljesítményekért meg kell nézni, hogy, hogy az adott hely, ahová mész, ott számít-e a sportteljesítményére a pont, mert nem mindenhol számít, oké? Okay? És az is meg volt, hány pontot kapsz a világeseményen való helyezésért, európai vagy országos bajnokságért. Ugye aki valaha olimpián első 6 helyezett volt, az megkapja maximum 500 pontot, és oda jelentkezik, ahová akar. Úgyhogy hajrá, még azért, amit perspektíva. Jó. Ahogy a pontokat számoljuk alapképzésben, ugye vagy összejön a tanulmányi pontokból, ugye ez a bizonyos érettségi átlag, százalék és a hozott jegyek, illetve a 2 kötelező érettségi tantárgyból és a többletpontokból, vagy idén is megmaradt még az a lehetőség, hogy ezt a bizonyos kötelező 2 érettségi tantárgyat lehet duplázni is. Tehát ha valaki eszméletlen penge volt és megcsinálta 95 vagy 100%-ra azt a 2 érettségét, ami neki az adott szakon felvételi tárgy, akkor ezt megduplázhatja. Ha még van neki a többletpontja, hozzá is adhatja, és akkor övé a világ, mert bárhová mehet. Jó. Ugye a felvételi minimum az a 280 fok, de ugye remélem senki nem olyan szakokra hajt, ahol 280 pontot kell csak elérni. Általában az van, hogy 2 lehetőség van, nem minden szak rossz, ahol alacsony a ponthatár. Egy része ezeknek a szakoknak nagyjából semmire se jó, a másik része pedig olyan, hogy bekerülsz az egyetemre, és majd onnan szórnak ki. Tehát magyarul például biológiából felvesznek 300 tanulót az STR-re, és akkor az, aki megcsinálhatja a második 2 évet, tehát a mesterfokozatot, az körülbelül 20 ebből a 300-ból. Tehát el lehet gondolni, hogy oké, bejutni be lehet, csak azt a szakot el is kell végezni, de egyébként ez bármire igaz. Elmondom még akkor a szakképzést is, majd arra Bertolt fog többet beszélni. Többféleképpen lehet pontot kapni, hogy ezek az OK-os képzések. Itt vagy megduplázza az ember a tanulmányi pontokat, plusz hozzáadja a többletpontot, vagy a tanulmányi és a bizonyos 2 érettségi tárgyából összeadja a pontokat, és úgy kapja meg a többletpontot, vagy pedig ugye megduplázza azt a 2 érettségi tárgyat. Tehát itt ez az új, hogy itt gyakorlatilag nem számít az érettségi. Tehát a VIT jegyeket is meg lehet duplázni, és hozzá lehet adni a többletpontokat, tehát ez az OK-i és képzések nagy részére igaz. És itt ugye az van, hogy a felvételi minimum az a 240 pont. Jó. Mondom, ezeket egyrészt meg is lehet találni, a neten meg fel is fogjuk tenni. Február, még egyszer február 15, amikor jelentkezünk, az eljárási díjat befizetjük, ez nem jó, hogy ez február 20, nem február 22, ez a hitelesítés, és aztán pedig minden hiányt pótolni kell június 27-ig, és a módosításokat az július 11-ig tudjuk megtenni, tehát hogyha mégis akarunk változtatni a sorrenden. De mondom még egyszer, ez csak sorrendváltoztatás, újat beírni már nem lehet.
Ugye várhatok kihirdetést július, és a jogorvoslati felvi ponton, az 1.7.4-esben van, ez borzasztó hosszú jogi szöveg, ezt nem írtam ki. Amit még nem említettem, és nagyon fontos, hát nem is tudom, hogy oda menjünk a felvi ponton, majd lehet, hogy megpróbáljuk. Azt pedig, ha bár fejből is tudom, tehát a lényeg az, hogy a legtöbb szaknál az állam megállapít egy minimális pontszámot, amit el kell ahhoz érni, hogy az ember állami ösztöndíjat kapjon. Magyarul, mit tudom én, lehet, hogy a felvételi pont az valahová 440, de csak 460 felett adnak állami ösztöndíjat. Tehát lehet, hogy bekerülök, viszont magamnak kell fizetni. Ilyen például a jogi kar. Tehát a jogi karon, ha 460 pontot nem ér el valaki, lehet, hogy bekerül, de valószínűleg saját zsebből kell, hogy fizesse. Tehát egyébként 467 volt a jogi karon, a jogász szak. De az összes többire is, ha felveszik, akkor 460-ot, ha nem ért el, akkor fizet. Magyarul a jogi karon a gyerekek 90%-a az nem állami ösztöndíjas, hanem fizet. Sajnos ugyanez igaz a gazdasági szakokra is. Viszonylag magas ez az elért ponthatár az állatorvosin. Az orvosin ugye alacsony, 380 csak, de hát aki nem ugorja meg a 380, az nem is álmodhat arra, hogy orvosira megy. Nyilván itt azért van, mert azért magyar gyerekek között nagyon kevés van az, aki ki tudja azt a fél évenként 1.350.000-et fizetni. Minden egyes szaknál vagy szakcsoportnál ez megvan, meg kell nézni. Tehát amikor választunk, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy nagyjából körülbelül nekem mennyi a pontom. Van egy pontkalkulátor, pontszámkalkulátor a felvi ponton. Lehet, hogy most nincs. Ne tűnj. Aha, nem. Tehát, van egy pontszámkalkulátor, és ugye szépen az ember beírhatja magának, hogy fú, hát tavaly kaptam ebből ennyist, idén remélem rendes lesz a tanár, akkor ebből megkapom a 4-est, abból az 5-öst, így vagy úgy, tehát megvannak a pontjai. Satszol magának egy érettségit, hogy kb. Szerintem ennyire tudom majd az érettségiket megcsinálni, ennyi és annyi problémponton van, és akkor az kidob egy nagyjáboli pontot. És akkor a szívéhez kaphat, hogy úristen, ez semmire nem lesz elég, vagy azt mondja, hogy jó, hát király vagyok, 460-80 között vagyok. Tehát valamennyire be tudja magát lőni az eddigi teljesítményi alapján. És akkor érdemes, mondom, azt is megnézni, hogy ahová szeretne menni, oda ez a pontszám elég lesz-e állami ösztöndíjra. És ugye ezen el kell gondolkodni. Azon is el kell gondolkodni, hogy például nem biztos, hogy egy ingyenes pesti szak olcsóbb, mint egy szegedi fizetéses. Tehát ezeket mind-mind mérlegelni kell, amikor az ember beadja a jelentkezését, mert hogyha Pesten, vagy Debrecenben, vagy bárhol albéletet fizet, meg hazautazik, meg mit tudom én, mit kajál mindig, mert amikor már nem főz rá, ugye ott, akkor nyilvánvalóan az lehet, hogy sokkal többe kerül, mintha itt maradna egy fizetős szakon. Még azt szerettem volna az érettségikhez mondani, a kicsiknek az előrehozott érettségi miatt, a nagyoknak meg a mostani érettségi miatt, hogy ha bizonytalan valaki, feltétlenül beszél a szaktanárjával, mert szerintem a szaktanár a hosszú évek tapasztalata alapján azért meg tudja neki mondani, hogy érdemes-e neki mondjuk egy nyelvből egy emelt szintet megpróbálni, vagy úgy látja, hogy hát ne menjen neki, mert nem biztos, hogy többet ér vele. Tehát mindig kérjük ki szerintem a tanáraink tanácsát abban, hogy javasolják-e nekünk az adott érettségit abból a tantárgyból, mert nyilván most a nem kötelezőkre gondolok, és hogy a kötelezőknél és a nem kötelezőknél mi a meglátásuk, hogy meg tudjuk csinálni a középszintűt vagy az emelszintűt. Nyilván ezt előbb kell, mint 12-dik, de 12-ben is érdemes ezt végig gondolni. Tavaly voltak olyanok, akiknek nem sikerült az emelt, volt, akinek ugyan sikerült az emelt érettségi, de nem ért el a 45%-ot, magyarul sokkal kevesebb pontja lett, mint hogyha elment volna egy középszintű érettségre. Tehát ezeket nagyon alaposan meg kell gondolni, és ezekre készülni is kell. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani, mert hogy ez egy ilyen általános dolog, és rengeteg buktatója van, és nagyon oda kell figyelni. És ha valakinek valami kérdése, most speciális kérdése, akkor egyrészt külön is lehet, meg utána is lehet, meg most is lehet kérdezni.
Én azt szeretném kérdezni, hogy én ott a korábbi most már a Covid-3 verziókat számolják, és a
legjobb, igen.
A szakképzésnél,
ugye a felsőfokú szakképzésnél mind a 3%-ot nézik, a másiknál pedig, vagy a 3 verziót, a másiknál a 2-t, természetesen azt számolják, ami a gyereknek a legjobb.
Tehát nem nekünk kell
kérdezni. Nem, ezt automatikusan, ez ugye számítógépes feldolgozás, automatikusan azt számolja ki, ami a gyereknek kedvező. Csak mondom, hogy ott a vidpontoknál van egy-két ilyen buktató, hogyha esetleg az utolsó 2 év jegyemelt fakultációval rosszabb, mint az alapjegy, akkor esetleg ezt meg kell gondolni. Vitjegy. Nem kell, hogy a vit nyelv jegy ugyanaz legyen, mint az érettségi jegy. Tehát elképzelhető, hogy én most mondjuk angolból szeretnék érettségizni, de németből jobbak voltak a jegyeim valami oknál fogva, akkor vihetem a német jegyet. Vagy például mit tudom én, mondjuk maradjunk a fiamnál, ugye neki biológiából, kémiából érettségiznie kell, de nem muszáj neki a plusz természettudományi tantárgyként a biológiát vagy a kémiát vinni, viheti a földrajzot is, meg a fizikát is, ha úgy akarja. Tehát ilyen engedmények vannak, csak aztán ugye arra oda kell figyelni, hogy azt a természettudományi tantárgyat válasszuk ki vit jegyre, amiből a legjobb jegyeink vannak az utolsó 2 évben. Hogy a legjobbat tudjuk összeszedni, mert mondjuk van választási lehetőségünk egy fakultáció meg egy alaptantár között. Ja, és az info az nem számít természettudományi jegynek. Jó, tehát természettudományi ma a föci, fizika, kémia és biosz.
A mindenesítésről beszélünk már egy kicsit, hogy ez pontosan mit jelent?
Pontosan azt jelenti, hogy egyrészt minden gyereknek rendelkeznie kell egy ügyfélkapus kóddal. Ezt a 12-eseknek minél hamarabb be kell intézni. Mert ugye a felvi.hu-ra arra tud regisztrálni, meg ott megkapja a saját azonosítóját, de a hitelesítés az ügyfélkapunk keresztül, mert kétféle módon van egy adatlap, ez a felvételi hitelesítő adatlap, ezt vagy kitölti az interneten és azt online beküldi, vagy pedig kinyomtatja, és akkor az adott tanulmányi osztályra, vagy nem is tudom, megvan a cím, beküldi postai úton. De nyilván a postai bélyegzőnek február 15-einek kell lenni, és nem későbbinek. Ez egy ilyen fura dolog, ez a hitelesítés. Ez csak arra szolgál, hogy igen, kijelenti, hogy ezt a felvételi eljárást, ezt valóban ő indította. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, február 20. Nem 15, február 20 a határideje. Tehát akkor még ne tegyük karba a kezünket, hogyha elküldtük február 15-ig a felvételi jelentkezést, hanem azért azt a hitelesítést is csináljuk, mert nem muszáj addig várni vele. Tehát akár már hónap elett az egészet intézni. Tehát, hogy valaki nagyon jól tudja, hogy hova szeretne menni, szépen leül a gép mellé, rááldozza azt a fél órát, megcsinálja a jelentkezését, kitölti a hitelesítését, és akkor oké, nem februárban fogja csinálni, amikor a rendszer egy csomószor lefagy. Mert ugye azért, azt nem tudom megmondani, hogy hány középiskolás jelentkezhet. Hát nagyon sok. Igen?
Azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki harmadik év során tesz egy nyelv érettségit, ami nem emelt szintű, és mondjuk nem úgy sikerül, ahogy szeretné, akkor a következő negyedik évben tehet-e új nyelvvizsgát emelt szinten, vagy ugyanazon a szinten is tehet-e egy másikat?
Mind a kettőt teheti. Tehát én nem tudom, hogy a középszintűt is meg tudja középszinten ismételni, de csak szinten előtt?
Igen.
De az biztos, hogy aki emeltet tesz, ez nem tehet közepet. Tehát aki 11-ben neki megy egy emeltnek, és nem sikerül neki.
Nem, hogy egy simának megy neki, akkor negyedik.
Szintem előtt tehet.
Emeltem előtt.
Tehát muszáj neki akkor megcsinálni. Tehát azért mindig mondják, hogy ezt a nyelv érettségit azért nagyon át kell gondolni. Tehát egyrészt ugye ott a gyereken a nyomás, hogy szeretne minél kevesebből érettségizni 12-ben. Mondjuk például, megint csak ha a fiamat hozom példának, ugye neki 6-ból kell így, mert nem tehette le 11-ben. Nyilván akkor ilyenkor az ember gondolkodik, hogy megpróbálja 11-ben. De csak akkor próbálják meg a gyerekek, hogyha valóban meg tudják jól csinálni ezt az érettségit, és az érettség jól alatt én valóban a jót értem. Tehát, hogyha meg tudja 4-esre vagy 5-ösre. Mert ugye azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy az érettségének nem az a célja, hogy meglegyen, hanem nagyon számít a százalék. Tehát egy 60 pontos emelt érettségi az már 5-ös, de a 60% az sehová nem lesz elég. Az abból jövő 60 pont. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem az a lényeg, hogy meglegyen. Persze, van, akinél azért izgulunk, hogy gördüljön, meg meglegyen. De azért az a jobb, hogyha azért izgulunk, hogy minél nagyobb százalékkal legyen meg az az érettségi. Mert ugye annál nagyobb az esélye, hogy normális helyekre bekerül. Mert ugye ez is nagyon fontos, és akkor be is fejezem, és átadom a Bertoldnak a helyet, hogy nem csak az a lényeg, hogy hová, hogy bekerül a gyerek felsőoktatásba, hanem az is nagyon fontos, hogy hová kerül be. Mert ugye a diplomáknak az értéke nem egyenlő. Ezt ugye ezért tudjuk. És azért egy kevésbé értékes diplomával nagyon jónak, nagyon kiemelkedőnek kellene, hogy elhelyezkedjen. De a szakképzések is nagyon jók, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy egyelőre nem akar egyetemre vagy főiskolára menni, illetve neki olyan talált, ami szakképzésben van, akkor pedig a szakképzésre menjen. De azt is csinálja meg becsülettel és jól, mert hát ugye minél jobban teljesíti, annál nagyobb lesz az esélye a munkaerőpiacon. Jó, és akkor még egyszer a Bertoldnak is, mert előttel is mondom, hogy aki szeretne valami egyénit, akkor nyugodtan keressen meg őket, mert vannak olyan szakok, ahol nagyon-nagyon kell bányászni, és nagyon oda kell figyelni, hogy hova kell jelentkezni. És az köszönöm szépen, és a
üdvözlök mindenkit, engem Budi Bertoldnak hívnak. Az, hogy miért is állhatok most itt, mert van egy olyan oka, hogy én egy évig a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál dolgoztam, mint pályorientációs tanácsadó. És ez alatt az egy év alatt egyébként 7.-8. osztályosokkal foglalkoztam. Itt mind egyéni, mind csoportos, illetve mind egy ilyen iskolai szintű tanácsadást vállaltunk föl. És ennek keretében szereztem meg azokat az információkat, amelyek révén gyakorlatilag alkalmassá váltam, hogy most itt lehessek. A Boginak az előadását annyival egészíteném ki, hogy itt sajnos itt elhangzott néhány olyan dolog, hogy mennyire pénzízű a felsőoktatás, illetve maga ez a továbbtanulás. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy jó döntést hozzunk. És itt talán ilyen szempontból ez a 11-12. Osztály is már majdnem, hogy késő. Hiszen ha belegondolunk, itt pontosan a fakultáció választás révén, ez nagyban meghatározza azt, hogy milyen utakat vagyunk magunk előtt. De természetesen, hogyha valaki tudja finanszírozni, akkor még több kapu megnyílik előtte. Ez azért nagyban függ attól, hogy ő korábban mit választott, hogy tud-e majd emelt szinten érettségizni vagy nem. És most én... nem biztos, hogy alternatívaként, hiszen van, aki tudatosan készül, hogy válasszon egy OK-s képzést itt az érettségi után, vagy éppen külföldön vállalja a munkát, vagy pedig külföldre menjen tanulni, ahelyett, hogy Magyarországon járna egyetemre, főiskolára. Néhány úgymond alternatívát hoztam. Lássuk ezeket a továbbtanulási lehetőségeket. Van az úgynevezett felnőtt képzés, majd rá fogok térni a későbbiekből, mi az a felnőtt oktatás, illetve hogy milyen különbségek vannak közte. A felnőtt képzésnek az a lényege, hogy nem iskola rendszerű, tehát gyakorlatilag azok a fajta dolgok, tehát hogy mondjuk az embernek van egy diákigazolványa, illetve gyakorlatilag jár az iskola keretein belül, ez megszűnik, és ez egy igen nagy szabadságot ad. És az a lényege, hogy ezek kivétel nélkül fizetősek, illetve egyetlen egy kiskapu lesz, akik regisztrált munkanélküliek, tehát mondjuk én jelentkezek egyetemre, főiskolára, nem sikerült bejutnom, és akkor ugye ezután magamnak fizetni kell a TB hozzájárulást, és regisztrálok, mint munkanélküli, akkor ilyen felnőtt képzésekre pályázhatok, jelentkezhetek, és egyre több ilyen van, amit támogat a munkaügyi központ, hogy ezt el tudják végezni a fiatalok. Ezeket a felnőtt képzési helyeket elsősorban oktatási centrumok, magáncégek, tehát profitorientált vállalkozások hirdetik meg, és a legtöbb ilyen OKS képzés is ilyen felnőtt képzési rendszerben valósul meg. Nincs életkorhoz kötve, tehát itt, akik gyakorlatilag itt bennünk, majdnem mindannyian alkalmasak vagyunk arra, hogy jelentkezzünk egy ilyenre, úgyhogy ez mindenki előtt nyitva van ez a lehetőség. Ezt egyébként mindenkinek ajánlom is, hiszen ez egy nagyon elcsépelt dolog, ez a élethosszig tartó tanulás. Én ugyanakkor azt látom, hogy a mai munkaerőpiac, illetve a nagyon gyorsan változó világ ezt igenis megköveteli tőlük. A Bogi megmutatta ezt a rendszert, a mostani felvételi rendszert, én 10 évvel ezelőtt, tehát nem túl régen felvételiztem, érettségiztem, és akkor még 144 pont volt a felvételi rendszerben szerezhető legmagasabb pontszám, és az 10 évvel ezelőtthöz képest, ez már háromszor módosították, gyakorlatilag teljesen alapjaitól elkezdve ezt felborították, és ahogy látjuk a tendenciákat, ezek évről évre folyamatosan változnak. Tehát ez a felső oktatás, illetve maga a továbbtanulási rendszer, ez folyamatosan megújuló, változó. Aztán más dolog, hogy sokszor politikailag belenyúlva, de ezt rendszeresen változtatnak ezen a dolgon. És igenis, hogyha valaki nyitott erre a dologra, akkor mindig érdemes tanulni, én azt mondom. A másik dolog az az úgynevezett felnőtt oktatás, és majd itt mindjárt megnézzük, hogy ez miben is különbözik. Ez gyakorlatilag iskola rendszerű oktatás. Ennek a kerete ez általában szakiskolákban, illetve szakgimnáziumban valósul meg, tehát fizikailag ilyen helyeken, például Szegeden a Vasvári szakgimnáziumban lehet járni ilyen oktatásokra, majd néhányat konkrétan be is fogok mutatni. Ami nagyon fontos, hogy ugyanúgy jár a támogatási rendszer, tehát ugyanúgy van diákigazolványunk, ha valaki esetleg jogosult volt árvasági ellátásra, akkor ezeket mind-mind igénybe is veheti, miközben felnőtt oktatást választ. Gyakorlatilag itt egyfajta kikötés van, ez a 25 éves korhatár, azonban ez is csak a nappali tagozatos képzésre vonatkozik, tehát esti, illetve levelezős formában gyakorlatilag bár mennyi idős korig el lehet kezdeni ezt a fajta képzést is. Most lássuk, hogy mi is ez az úgynevezett OKJ. Ugye ez egy rövidítés, ez az országos képzési jegyzéknek a rövidítése, és ez egyfajta szakmatanulást jelent. Itt természetesen ez nem csak kétkezi szakmákra vonatkozik, de azok is beletartoznak, tehát itt gyakorlatilag ez egy nagyon széles spektrum, több száz fajta képzést nyújtanak. Tényleg csak így egy-két példát mondva, tehát hogyha valaki egy targoncás jogosítványt szeretne megszerezni, az is egy OKS képzés keretein belül valósul meg, de mondjuk, hogyha valaki szeretne mondjuk mérleképes könyvelő lenni, akkor azt is egy OKS képzés keretein belül tudja megvalósítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumú dolog. Kinek is érdemes jelentkezni, ugye mi most azt a kort vizsgáljuk, amikor itt érettségi után vagyunk, és esetleg nem jutottunk be a felsőoktatásba. Ez nagyban megnyilvánul, hogyha valaki mondjuk otthon marad, illetve mondjuk munkába áll, nagy százalékban ők már nem fognak újra beülni az iskola padba, illetve nagyon nehezen. És ez pontosan mondjuk egy ilyen OKJ képzés, erre egy rendkívül jó alternatívát nyújt, hogy nem jutottam be arra a szakra, nem jelöltem be valami olyasmit, amihez nem igazán volt kedvem, és úgy döntök, hogy én igenis szeretnék egyből tanulni valamit, és szerezni egy képzést. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy lesz egy olyan plusz képzésem, egy olyan plusz papírom, ami aztán nekem a későbbiekben jól is jön. Tehát ez nem csak egy ilyen alibi tanulást jelent, hanem ez igenis egy olyan dolog, amiből aztán a későbbiekben profitálni tudok. Aztán nagyon sokan vannak, és meg is kerestek, akik nem szeretnének jelentkezni főiskolára, egyetemre, hanem ők azt mondják, hogy nekem itt nem jött be a tanulás, és én szeretnék megtanulni egy szakmát, hiszen azt látom, hogy mondjuk egy középiskolai tanár mennyi pénzt keres, és ehhez képest mennyit tesz zsebre egy villanyszerelő. és mondjuk azt mondja, hogy igenis én megtanulok egy szakmát, hiszen ez engem érdekel, ez felkeltette az érdeklődésemet, és én ezt szeretném tanulni, és erre van lehetőségem arra, hogy egy ilyen villanyszerelő okai keretén belül megtanuljam. Nagyon sokan bizonytalanok, és nem tudnak dönteni, hogy mit szeretnének választani, és akkor ők ilyenkor gyakran választják ezt a fajta UK és képzési lehetőséget. Illetve bármilyen szakmának, illetve a legtöbb szakmának egy ilyen szakmai tudás bővítésre is van lehetőség, tehát hogy nekem van egy szakirányú végzettségem, és elvégzek egy ilyen hozzá kapcsolódó speciális OK és képzést, és ezzel gyakorlatilag alkalmassá válok mondjuk egy másik feladatkör, vagy egy újfajta dolognak a betöltésére. Az OK-i képzéseknél gyakorlatilag a felvételi határideje az a tanév kezdete szokott lenni, illetve általában azért ezekre van is hely, tehát viszonylag aki még szeptember elején az első két évben próbál becsatlakozni, akkor általában erre van is lehetősége. Azonban van néhány olyan nagyon keresett szak, amik gyakorlatilag pillanatok alatt beszoktak telni, és ezekre azért érdemes tudatosan, mert jó előre mondjuk, ahogy kiderül egyből, hogy nem vettek fel egyetemre, akkor egyből megcélozni, és úgy választani, hogy akkor meg is tudjak kerülni egy ilyen OK-s képzésre. Ugye, amit mondtam, hogy ez nagyon-nagyon sokféle formában valósul meg, illetve nagyon-nagyon sokféle szakmát, szakmai tudást fed le ez az OK-é. Ebből kiindulva ugye az időtartamuk is igen eltérő lehet, hiszen vannak olyanok, amik mindben megvan egyébként határozva, hogy mennyi a képzésnek az óraszáma, tehát az ideje, ezek központilag vannak összeállítva. Tehát ez az időtartam, ez látható, hogy itt ez két hónap, illetve gyakorlatilag két éves időintervallumot is lefedhet. Itt ilyen modulrendszerben történik az oktatás, tehát itt gyakorlatilag ilyen modulzáró vizsgákat kell tenni, kisebb gyakorlatilag egy-egy témakörhöz, mint a középiskolában, tehát egy-egy témazáró nagyságú anyagok, illetve ettől egy kicsit talán bővebb anyagrészekre vonatkozik. Illetve gyakorlatilag egyfajta egy ilyen központi vizsgával is zárul ez a dolog, ami nagyon fontos, hogy az iskolákban az oktatásnak a formája az sokszor eltérő, azonban ez a vizsga, tehát mindegyik vizsga az központilag van összeállítva, tehát ott gyakorlatilag, hiszen itt az OK-i képzések során próbálják bentartani minél inkább az embereket, tehát mondjuk eltekintenek attól, hogy valaki mennyit hiányzik, mennyit van ott, hiszen azért sok a munka mellett, család mellett vállalnak egy ilyen OK-i képzést, és azért ezt annyira szigorúan nem szokták venni, még a nappali vagy esti formában sem. Azonban itt a vizsgán ugyanazt a fajta központi vizsgát kell nekik is letenniük, ami gyakorlatilag azoknak, akik végig bejártak, illetve bármelyik az országban meghirdetett vizsgán és OK-i képzésre jelentkeztek. Ugye ezt a három formát ezt említettem, a nappali képzés az gyakorlatilag nagyban hasonlít az itteni gimnázium oktatáshoz, tehát ugyanilyen időkerettel dolgozik, az esti az általában három napot szokott lefedni, egy hétvégi nap is beletartozik, illetve van egy ilyen levelező forma, ami pedig tömbösítve van, tehát ott gyakorlatilag hetente, két hetente, egy-két délután, vagy pedig egy egész napot a hétvégéből fed le. És gyakorlatilag ez majdnem mindegyik OK-i képzésnél választható, tehát hogy milyen szakot szeretnénk. Itt pedig majd arról, hogy a finanszírozás, itt is, tehát ugye említettem, hogy az egyik fajtát az csak úgy lehet, hogyha az ember saját zsebből és azt fizeti, illetve vannak olyanok is, melyeket gyakorlatilag államilag támogatott formában el tudunk végezni. Ami nagyon fontos, és ezt sokan nem tudják, az, hogy két OK-i az elvégezhető gyakorlatilag úgy, hogy teljesen ingyen, tehát nem kérte semmit fizetni, azonban fizetőset bármennyit tudunk elvégezni, tehát ugye ez megint csak pénztárca kérdése. És itt a bemeneti szintek azonban egymástól igen eltérőek. Van egy, az OK-i egyébként úgy néz ki, hogy egy ilyen 8 számból álló számsor jelöl minden OK-ét, és gyakorlatilag Itt, amikor azt látjuk az elején, hogy 51, 52 vagy 54-es számot látunk az első 8 számból, ez a 2, akkor ott mindig érettségivel kell, hogy már rendelkezzünk. Van itt néhány olyan is, ez a 21, 31, 32, 33, 34, 35-ös számmal jelöltek. Itt a 8 osztály, tehát egyfajta alapfokú végzettség az teljesen elegendő. Ugye ez úgy gondolom, hogy az érettségit itt mindnyáján abszolválni fogjuk, úgyhogy ez minket talán nem feltétlen érint, azonban természetesen ilyenfajta OKE képzést is választhatunk. A képzés keresés az pedig központi, tehát gyakorlatilag van egy oldal, ez a nive.hu, itt van az összes OKE-nak az elérhetősége. Ezen a honlapon megtalálható azt, hogy egy adott képzés hol tudunk tanulni, mi a szakmai, tehát a bemenetele, mi a szakmai végzettség, tehát az, hogy miféle végzettséget kapunk általa, illetve az is megtalálható, hogy gyakorlatilag milyen bemeneti kritériumunk van, ez mondjuk jelenthet egészségügyi dolgot is, tehát hogy mondjuk mi alkalmasak-e vagyunk ennek a képzésnek a végzésére, vagy sem. Ezek is fel vannak itt tüntetve ezen a nive.hu honlapon. Elnézést. Ez szokott lenni még a másik ilyen nagy félreértés, amit sokan úgy gondolnak, és ez bizonyos ideig így is volt, hogy abban az esetben, hogyha jelentkezek OKE képzésre, olyan, amit államilag támogatnak, az bizony nem számít bele abba az államilag támogatott 12 vagy pedig 14 fél évbe. Tehát gyakorlatilag ez a dolog már megszűnt, tehát teljesen független attól, hogy én nekem most van egy OKE végzettségem, és mondjuk utána mégiscsak úgy döntök, hogy szeretnék jelentkezni egyetemre, főiskolára, ezt bátran megtehetem, államilag támogatott formában is. Tehát ez nem csökkent a támogatott fél évek számára. Vannak olyan képzések is, ezek szintén ilyen speciális képzések, amelyeket, hogyha elvégzünk, akkor ezek többletpontként beszámíthatóak a felsőoktatási jelentkezésnél. Érdemes ezeket megnézni. Tehát mondjuk például pontosan a gazdasági tudományi karról volt szó, hogy igen magas a bejutás, és sokan választják, hogy mondjuk a Vasváriba vagy a Körösibe elvégeznek egy ilyen OKE képzést, és az itt szerzett pluszpontokat azt be tudják számítatni a felvételi pontszámítás során. Illetve az sem elképzelhető, hogy valaki annyira elemébe érzi magát, hogy úgy dönt, hogy bejutott az egyetembe, főiskolára, de ez neki kevés, és mondjuk mellette választ egy OKE-s képzést, és ezt párhuzamosan csinálja. Tehát erre sincsen semmiféle kizárók, illetve az, hogy két helyen nappali tagozatos nem lehet. Tehát, hogyha mondjuk felveszik egy nappali tagozatos főiskolára, akkor mondjuk csak esti vagy levelezős formába tud OKE-t végezni párhuzamosan. Illetve amit már említettem, pont ezen a példán keresztül, hogy sok ilyen OKE képzés az egyfajta továbbképzést jelent, tehát egy meglévő tudásra építő, és gyakorlatilag annak kiegészítő részét adja csak. Ennyit szerettem volna nagyjából az OKE képzésekről. A következő dolog, amiről beszélnénk, mint egy szintén ilyen alternatíva, amit azért is választottam, azért is tettem bele, mert én a kollégiumban dolgozom, és ott több fiatalban felmerült ez a dolog, illetve itt a körülöttem lévő és egyetemre esetleg benemült a diákok körében, hogy ők azt mondják, hogy akkor megpróbáljuk a külföldi munkavállalást, hiszen ez egy igen jó lehetőség. És ennek révén raktam be, hogy szintén egy ilyen alternatív dolog a felsőoktatás helyett. Biztos önök is tapasztalták már, illetve nagyon sok rémtörténet, vagy pedig pozitív példa terjeng. Én egy picit így szubjektíven szeretném megmutatni az én saját véleményemet, és természetesen ezek is tapasztalati dolgokra épülnek, de néhány ilyen buktatót, előnyt, illetve hátrányt mutatnék be, ami szerintem mindenképpen hasznosak elhangzik. Alapvetően két nagy forma van, amikor mi elindulunk külföldre munkát vállalni. Az egyik az, amikor néha döntjük, kinézünk egy állást, és akkor saját magunktól megpályázzuk, tehát gyakorlatilag teljesen szervezetlenül, illetve hát mi magunk szervezünk meg mindent. A másik dolog, pedig az, hogy egy ilyen nagyobb céget választunk, akik speciálisan ezzel foglalkoznak, és természetesen valamiféle egyszeri vagy pedig folyamatos levonásra kerülő juttatás révén ők segítik a mi kintlétünket, illetve magát azt, hogy egyáltalán kiussunk, munkát tudjunk vállalni, külföldön tudjunk bankszámlát nyitni a szállásunkban, illetve nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Tehát itt kétfajta út van előttünk, saját magunk szervezünk le mindent, vagy pedig választunk egy ilyen ügynökséget. Ami nagyon fontos, és általában ebből szokott lenni a legnagyobb probléma, az, hogy megfelelő nyelvtudás nélkül, én azt hiszem, hogy senkinek nem ajánlott, és most itt nem feltétlenül arra az elég primitív interjúra gondolok, amit ott Skype-on szoktak levezetni az ilyen ügynökségek, hanem egy olyan nyelvtudás, ami igenis lehetővé teszi azt, hogy kint érvényesülni tudjunk, legalább a mindennapi szinten. Tehát egy megfelelő nyelvtudás nélkül nem érdemes elindulni. A másik ilyen dolog, amit nagyon sokan nem tudnak, és ebből aztán súlyos összeget fogják bánni a kint megkeresett pénzből, ez a TD ügyintézés. Most az Unióban van egy ilyen dolog, hogy egyszerre két országban nem lehet társadalom biztosításunk. Mondjuk mielőtt mi kiutaznánk külföldre munkát vállalni, az itthoni TD-nket azt le kell mondanunk, és természetesen külföldön pedig intéznünk kell az ottani társadalom biztosítást. Tehát úgy semmiképpen ne menjünk ki, hogy nincs kint társadalom biztosításunk, hiszen azért bármi baleset vagy pedig bármilyen probléma kint is fölmerülhet, azonban az itthonit mindenképpen számoljuk föl. Hiszen, hogyha ez a kettő egyszerre párhuzamosan működik, tehát valaki kint is igénybe veszi, és kint is fizeti, illetve itthon is, akkor azért nagyon-nagyon súlyosan megbüntetik. Tehát, és itt tényleg ilyen borzasztó számok vannak, tehát több százezer forintra is megbüntetnek, hogyha ezt időben nem intézzük el. Teljesen primitívnak tűnik, ez természetesen arra vonatkozik, amikor mi saját magunknak intézzük, de ez az útvonalterv, pontosan tudjuk azt, hogy hova megyünk, ki fog minket várni, az a települést vagy ezt a környéket azért nagyjából, erre már nagyon sokféle dolog van, tehát ott a Google Maps, vagy sok olyan alkalmazás interneten, amelyet igénybe tudunk venni, tehát tudjuk azt, hogy hova fogunk menni. Illetve az, hogy pénz nélkül ne induljunk el, ez lehet akár bankkártyán, akár készpénz formájában, és mindig többet vigyünk, mint amennyit gondolunk, hiszen bármilyen negatív meglepetés elkeveredik a fizetésünk az első, vagy éppen pont az, hogy mondjuk meg se kapjuk azt a fizetést, végleg elkeveredik, tehát nagyon sok olyan dolgot hall az ember, ami miatt érdemes azért, hogy nem üres zsebbel kiindulni a nagyvilágban, hiszen esetleg a legrosszabb esetben gyorsan haza kell jönnünk, és ha nincs nálunk pénz, akkor ez azért igen egy problémát tud jelenteni. Illetve ez a másik dolog, amit hogyha mondjuk szervezetten megyünk, akkor a legtöbb esetben azért segítenek elintézni. Ez a banki ügyintézés, ugye a mai világban a legtöbb esetben már teljesen bankokon keresztül kapjuk a fizetésünket, ez külföldön sincs máshogy, de gyakorlatilag nyitnunk kell egy ottani bankszámlát, illetve bankkártyát kell igényelnünk, amit tudunk használni. És itt esetleg sokan élnek azzal a dologgal, hogy itthoni bankkártyát vagy bankszámlára utalják, akkor az pedig fontos, hogy azt állítsuk át az adott valuta neméhez, tehát akkor igényeljünk egy olyan bankszámlát, ami mondjuk euró alapú. Tehát ez is egy járható út, de azt hiszem, hogy ezért érdemesebb külföldön nyitni egy teljesen új bankszámlát. És akkor itt lenne néhány olyan dolog, ami érv, illetve ellenérv, ezt mondom, ez az én véleményem, de úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes megosztani. Ez egy elég furcsa dolog, és pont itt a kollégistáknál látom, hogy ez viszonylag könnyen megy, vagy egy hosszabb folyamat, mondjuk amikor bekerülnek 9-ig, akkor azért egy darabig ez elhúzódik, de ez a leválás folyamata, amikor kikerül a csemete a családi közegből, és hogyha valaki ezt bevállalja, akkor ez azért viszonylag gyorsan, ott önállóan talpra kell állni, magamnak kell megoldani mindent, az étkezést, a ruházkodást, a mosást, nem lesz ott anya, de gyakorlatilag minden feladat, minden felelősség rá fog hárulni, és ez teljesen jó dolog, hiszen azért egy idő után én úgy gondolom, hogy önállósodnunk kell mindannyiunknak. A külföldi tapasztalatszerzés, ugye ez mindenképpen jó az, hogy rálátok más népek, más kultúrákat ismereklek, esetleg éppen új barátságokra teszek szert, amik akár egész életemen keresztül végig kísérhetnek. És akkor itt jön egy néhány olyan dolog, ami viszont azért buktatója lehet a dolognak. ami fontos, hogy mi arról beszélünk, hogy mi most úgy megyünk ki külföldre munkát vállalni, hogy gyakorlatilag van egy érettségi a zsebünkben, semmiféle szakmai végzettségünk, továbbképzésünk nincs, tehát gyakorlatilag nem fogunk egy olyan állást kapni, ami kint is jól fizető, hanem nagy valószínűséggel egy olyan munkát kell elvégezni, amit az ottani emberek nem hajlandóak, tehát egy olyan munkát fognak ránk bízni. Számolnunk kell mindenképpen azzal, hogy kint bizonyos dolgok olcsóbbak, de mondjuk a lakhatás, vagy éppen az utazás a legtöbb nyugat-európai országban, persze, hogyha az a cél, akkor általában lényegesen drágább, mint idehaza. Illetve figyelembe kell venni azt is, hogy általában azért fizikai munkát kell végeznünk, tehát ez legyen akár vendéglátás, akár mezőgazdasági munka, vagy pedig valamilyen betanított szakmunka, akár egy gyárban, de ez majdnem mindig fizikai munka, tehát nagyon kevés az, aki ki tud, nagyon kevés ember tud úgy kimenni, hogy egyből valami magasabb beosztást kap, de mondjuk ez természetes is, hiszen nincsen megfelelő szakmai végzettség. Tehát ez mindenképpen végig gondolandó, illetve a honvágy, amit ugye sokan azért nem tudnak egyik pillanatra a másikra megoldani, és azért sokan nem bírják kint, és hazajönnek viszonylag gyorsan. Aztán egy ilyen másik dolog, a külföldi tanulás, most én olyanokról nem beszélnék, ami középiskolai ösztöndíj, vagy középiskolai lehetőség, tehát mind az érettségi utánra fog vonatkozni. A külföldi tanulás mellett szól mindenképpen az, hogy akinek van külföldi tapasztalata, legyen az akár tanulás, akár munka, azért az általában a munkavállalók szempontjából egy nagy előnyt jelent. Tehát ez egyfajta pluszpont, egy kis csillag a nevünk mellett, amikor mondjuk válogatnak az önéletrajzok között. Van néhány ilyen kicsit klisének hangzó dolog, de úgy gondolom, hogy igaz. Tehát aki bevállalja azt, hogy kimegy külföldre tanulni, annak biztosan a probléma megoldó készsége, hogy ez a leválás révén, vagy éppen a kíváncsiság olyan mértékű, tehát ez egy mind olyan dolog, ami miatt megéri kimenni, hiszen ezek a dolgok a külföldi tanulás során rendkívül nagy mértékben tudnak fejlődni. A nyelvtanulás az ugye külföldi tanulás révén általában egyébként szoktak angol nyelvű szakokat is, illetve angol nyelvű tanulási lehetőséget biztosítani. Tehát ha mondjuk én kimegyek egy dán egyetemre tanulni, akkor szinte biztos, hogy nem kell nekem dánul tudnom, amikor kiérkezek, hiszen lehetőségem lesz arra, hogy angolul, vagy éppen német nyelven tudjak egy kurzust, vagy pedig egy iskolát elvégezni. Azonban biztos, hogy az ottani nyelvvel sokkal könnyebben meg fogok tudni ismerkedni. Illetve ez a kapcsolati tőke, tehát pontosan az, úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha ez alatt az idő alatt olyan emberekkel ismerkedek meg, akik jó lehetőségei vannak, és esetleg ezt összeegyeztetve az én lehetőségeimmel ki tudom hozni az életemből a legtöbbet, amit csak lehet persze. Gyakorlatilag minden megtalálható egyébként az interneten, illetve vannak olyan dolgok, vannak olyan honlapok, amik segítik, például az europass.hu a mi munkánkat. Itt vannak fönt ösztöndíj lehetőségek, megvan az, hogy mondjuk melyik oktatás, tehát hogy melyik országban mikor kell jelentkezni az ottani egyetemekre, főiskolákra, illetve gyakorlatilag ezeken a szervezeteken keresztül ez is segítséget kapunk abban, hogy az ottani kollégiumban, vagy éppen albéletben albéletet is tudjunk magunknak találni. Hát ez volt az első forma, hát a másik az már egy picit tovább mutat, amikor én bekerülök egy magyarországi egyetemre, és úgy döntök, hogy bizonyos időt én szeretnék külföldön tanulni. Fontos, hogy ugyanazon a szakon, tehát mondjuk Magyarországon járok orvosira, és akkor én úgy döntök, hogy választok, mondjuk ez lehet, hogy nem a legmegfelelőbb példa, de mondjuk azt tudom, hogy én történelemföldre szakos tanár vagyok egyébként, és mondjuk tudom azt, hogy nekem csoporttársaim tanultak az Erasmus program keretében, mondjuk Máltán, hiszen az ottani történeti intézet hirdetett egy ösztöndíjat, ők ezt megpályázták, és ebben egyébként már az egyetemek, az egyes karok fognak segíteni, tehát ez már akkor van, amit említettem, amikor már egyetemre vagy éppen főiskolára járunk, csak segítettek ebben az Erasmusnak az elintézésében, és különböző időtartamokat lehetett kint tölteni, és azért ezek nagyon emlékezetes fél évek voltak, akik választották ezt a lehetőséget azok számára. Hoztam néhány olyan országot, ahova leginkább tartanak most Magyarországról a fiatalok. az nagyban egyébként hasonlít arra, ahova a munkavállalók is próbálnak kiutazni, illetve a munkát találni, ugye ez Nagy-Britannia, Ausztria, Németország, fennhagyom rövid ideig ezt a diát, meg vagy mindegyik mellett mik szólnak, vagy mik azok az ottani plusz adottságok, lehetőségek, amelyek miatt esetleg érdemes választani ezen országokból egy-egy fajta képzés, vagy egy-egy fajta dolgot, ahova kimenne az ember tanulni. Én úgy gondolom, hogy ez megint csak egy ilyen nagyon speciális dolog, hogy ezt valaki bemerje vállalni, de ugyanakkor azt látjuk, hogy nem feltétlenül jelent ez egyfajta elköteleződés, hiszen azért ennyi hazafiság szóljon már belőlünk, hogyha valaki esetleg úgy dönt, hogy mondjuk nagyon jó lehetőség az, hogy nincs hallgatói szerződés Ausztriában, és rendkívül jól meg tudja tanulni a nyelvet, és utána igenis úgy dönt, hogy ő hazajön dolgozni, tehát ez nem feltétlenül elítélendő, és én úgy gondolom, hogy ugyanúgy nyitva kell, hogy álljon Magyarország ezek számára, ezeknek a fiataloknak a számára, azonban igenis azért az nagyban kecsegtető, hogy mondjuk egy teljesen ingyenes képzési formát valósítanak meg, és itthon mondjuk csak egy fizetősre tudna bekerülni. Tehát mindenképpen érdemes azért ezt is végig gondolni, hogy esetleg itthon marad-e valaki tanulni, vagy nem. Számoztam egy olyan igencsak speciális dolgot, hiszen a munkavállalás során azt elfelejtettem említeni, hogy aki főiskola vagy egyetem helyett egyből az érettségi után kimegy munkát vállalni, azért a külföldi munkavállalás az elsősorban nem arról szól, hogy nyelvet tanuljak, hiszen általában az ilyen alacsonyabb beosztásokban nem is az ottani helyi lakosokkal fogok együtt dolgozni, tehát mondjuk egy Tesco raktárban biztosan nem londoni angolokkal fogok együtt dolgozni, hanem nagy valószínűségekkel magyarra, lengyel, bolgár, vagy éppen más kelet-európai, közép-európai ország lakóiba. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki kimegy, ott nyelvet nem fog tanulni. Az ilyen munkavállalás során szinte biztos. És itt van egy ilyen lehetőség, hogyha mondjuk az általában azok szokták választani, akik lecsúsztak a felvételiről, viszont ők szeretnének mindenképpen újra megpróbálni és a rendszerben maradni. Egy ilyen önkéntes munka ez gyakorlatilag, de itt nem fizikai munkára kell gondolni, hanem általában idősek ellátása, vagy pedig ilyen fiatal szervezet, tehát mondjuk egy teleház életébe bekapcsolódnak, egy információs központokban próbálják bevonni az adott település kulturális életébe ezt az önkéntes munkát vállaló fiatalokat, és ezért ők teljes ellátást szoktak kapni, zseppénzt, és van egy nyelvtanfolyam, amit bármelyik országban megyünk, akkor ez baromi drága. Azonban ez a nyelvtanfolyam ezekben az önkéntes munká, illetve tehát ez a látható ez a honlap, ami gyakorlatilag le is fedi ezt az önkénteskedést. Hát gyakorlatilag a nyelvtanfolyamot az kötelezően ők adják a számunkra, mint egy lehetőséget. És itt is nagyon változó időtartamok vannak, tehát gyakorlatilag a legrövidebb idő az ilyen 4-5 hónap, a leghosszabbak azok pedig akár évek is lehetnek, tehát 1-2 évig is tudunk ilyen önkéntes munkát vállalni. Most egy saját példát tudok hozni, Bordányi vagyok, és a mi településünkön például december eleje óta 2 portugál fiatal van, és egyébként ez nagyon fontos, hogy mindig olyan helyre helyezik, akik bevállalják ezt a fajta lehetőséget, ami nem egy ilyen tipikus nagyváros, tehát általában egy ilyen Isten háta mögötti kis falura, tehát Bordány se egy világváros, hanem mindig egy ilyen kisebb település, viszont ha belegondolunk, akkor igazán hol tudunk megismerkedni az ottani emberekkel, hol tudunk az adott kultúrával megismerkedni, hogyha tényleg az igazán helyi embereket nézzük, és egy nagyvárosban azért erre nem feltétlenül van lehetőségünk, de természetesen az ő számukra is már ők egyébként voltak Budapesten egy kiránduláson, Debrecenben, illetve így mindenféle helyi dologba, illetve olyan dologba bevonják, amiben részt vesz az önkormányzat. Tehát gyakorlatilag őket próbálják minél inkább bevonni mindenbe, amiből meg tudják ismerni Magyarországot, amiből meg tudják ismerni a magyar embereket. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna nagyjából elmondani. Nem tudom, hogy esetleg van-e valamilyen kérdés ehhez kapcsolódóan. Igen?
Hogy Visszatanyarodva az önkönyvés képzésnél említette azt, hogy kettő darabra van ingyenesen lehetőség. Nincsen ebben korlátozó tényező? Tehát akinek mondjuk már egy felsőoktatási bizonyítványa van, diplomája van, az is ugyanúgy ingyenesen elvégeztek két képzést?
Igen, feleségem ő gyógytornász végzettsége van, ide jár Szegedre az RTSZK-ra, tehát van egy felső, illetve egy főiskolai diplomája, és most végzi a második OK-ját, és ingyenes. Az előző is az volt, és ez is. Többet nem fog tudni.
Bárhol induló OK-s képzés? Bárhol induló OK-s képzés? Igaz ez, vagy csak bizonyos intézményekben?
Az intézmény maga, az független. Tehát nem attól függ, hogy én mondjuk most éppen a Vasvárit vagy a Körösit választom, ez attól függ, hogy éves szinten ki szoktak választani 25-30-40 változó számú OK-ét, amit beemelnek, hogy lehet ingyenesen végezni. Amit említettem, a legtöbb az fizetős formában van. Azonban azok, amit meghirdetnek ingyenesen, abból kettőt azt el tudunk végezni annélkül, hogy és legyen ez bármilyen kettő, tehát nem is muszáj, hogy összefüggjenek, tehát lehet ez akár a 20-as vagy az 50-essel kezdődő OK-ek közül, tehát ezeknek nem kell, hogy feltétlenül közel legyen ahhoz, amit esetleg egyetemen, főiskolán tanultunk, vagy éppen egymáshoz, ami választott.
Csak olyan évek pont volt,
igen, ezek mind-mind fel vannak tüntetve. Így van. És ezt általában egyébként, amik 50-nel kezdődnek, azok adnak azért magasabb végzettséget, és azok azért szinte a tanévvel megfelelően kezdődnek, tehát ugyanúgy szeptember 1-jel. A többi, amit pedig a magáncégek, a magánszektor hirdet, azok pedig folyamatosan bombáznak minket is. Hogyha szoktak böggészni interneten, akkor láthatják, hogy ilyen OK-i képzés, ilyen tanfolyam, vagy akár a Dél-Magyarban, vagy bárhol, tehát ők azért hirdetik magukat, és ott fizet az ember, és akkor azt végez, amit akar. Hiszen a tudásnak azért mindig ára van. Vagy így, vagy úgy, de fizetünk érte. Igen?
OK-s képzések, említettem, hogy van egy néhány, amely nagyon alapvetelik. A teljes kérdés lennék, hogy melyik a népszerűek, és a másik, hogy melyik, amelyek igazán hasznosak. Tehát amivel lehet is kezdeni valamit.
Ugye ezek megint ilyen nagyon speciális egyénre szabott, hogy mondjuk lehet, hogy és általában ezek is ilyen felfutásszerűen vannak. Mondjuk a Móravárosiban most hirdetnek, évek óta ilyet, hogy gumitermék készítő. Ez gyakorlatilag a gumigyárnak egy ilyen meghirdetett szakja, és a 10 éve nem tudják elindítani. Tehát ez nem túl népszerű. Azonban, mondjuk ez általában, ahogy mondtam, ilyen hullámok így vannak, és akkor mondjuk nemrégiben pontosan a kőműves hideg burkoló, hogy két nap alatt betelt. Tehát mondjuk azért mondom, hogy ezek általában ilyen tendenciák, meg változnak, meg évről évről se ugyanazok a dolgok kerülnek előtérbe. Amit látok, hogy mondjuk ha valaki lemaradt mondjuk egy GTK-ról, és akkor ez őt azért szíven is üti, és ő tényleg érdekli a dolog, akkor mondjuk érdemes egy ilyen gazdasági, egy TB ügyintéző, vagy pedig közgazdasági ügyintéző, tehát valamiféle olyasmi szakot választani, amit aztán mondjuk pont a plusz vagy többletpontok révén be tud számítatni, tehát akkor érdemes azért valami szakirányút választani. Hiszen akkor duplán profitálunk belőle, hiszen van egy képzésünk a zsebbe, ez az egyik, a másik pedig az, hogy van mondjuk plusz x pontunk, amit be tudunk számítatni. Nagyon fontos, hogy ezeknek a szakoknak a leírásában az fel is van tüntetve, hogy én ezt hol tudom beszámítatni. Tehát ezt nem nekem kell utána járni, itt nagyon részletesen minden fönt van. Tehát ezeknek direkt azért is ilyen, előtte volt ezekből félreértés, hogy egyedileg vizsgáztattak, tehát ez sok visszaélésnek adott okot, és akkor emiatt választották azt a dolgot, hogy központilag összefogtak mindent. Ugyanúgy a bemenetet, a kimenetet, a köztes vizsgákat, tehát hogy minek kell megfelelni, és ez azért nagyba erősítette ezeknek a presztízsét is, hiszen gyakorlatilag innentől kezdve ez egy használható dolgot ad. Amit talán elfelejtettem mondani, hogy sok esetben ezekhez tartozik ilyen gyakorlati idő is. Tehát, hogy ha valaki mondjuk szakmát tanul, ugye természetesen gyakorlati képzésen is kell részt venni, és ezek az OK-i keretén belül ezeket meg is valósítják. Tehát, hogyha mondjuk valaki pont feleségem például egy ilyen munka és tévéügyi intéző szakot végez, neki nyáron kell egy 2 hónapos szakmai gyakorlatot végeznie. És ebben mondjuk segítenek az adott iskolán belül, de ezt meg kell mindenképpen csinálni. És akkor kapja csak meg a végzettségét. Igen?
Szóval értem, hogy itt is azokon a helyeken, vagy hogy általánosabbok érzem, tehát hogy itt is van valami felvételi pontszám, vagy valami pontszámot nézlek, vagy csak némelyiknél, ahol gimnázium végzettséggel.
Ami nagyon érdekes, hogy hát mindegy, így ezt meg kell, hogy beszéljük, vagy ki kell mondjam. Sok esetben ezek az OK-re csak azért jelentkeznek, hogy meglegyen a nappali tagozatos diák igazolványuk, hiszen a legtöbb cég, vagy nagyon, bocsánat, ez nem helyes, most nagyon sok cég úgy vesz fel valakit, hogyha van tanulói jogviszonya. És ezáltal mondjuk sokan azt csinálják, hogy jelentkeznek egy képzésre, következő héten felmarkolják a diákigazolványt, és akkor onnantól kezdve őket nem is látják, van egy évig érvényes diákigazolványuk. Ez ilyen kényszerpálya, hiszen pontosan a cégek kényszerítik bele az ember, de nincs igazán más választás, csak akkor vesznek fel. Nem akarok itt cégeket mondani. Viszont ami fontos, hogy mondjuk pontosan emiatt azért általában több embert vesznek föl, illetve sokan csak jelentkeznek, és aztán a végén, amikor már van maga fel, illetve be kell iratkozni, akkor már sem mennek. Tehát ez általában úgy zajlik, hogy bemegy az ember, és akkor azt mondja, hogy én szeretnék ide jelentkezni, ennek ez a hivatalos formája mondjuk az ottani titkárságon, és akkor beírják egy listára, és aki megjelenik a beiratkozástól, lehet, hogy te már a 40. vagy, és mondjuk csak 25 embernek van meghirdetve, de nem biztos, hogy ott lesz az előtted lévő 39 ember. Tehát érdemes azért oda menni, és akkor igenis én itt vagyok, ő nincs itt, akkor nagy valószínűséggel, hogy mondjuk téged fel fognak venni, hogyha van rá lehetőség. Illetve azért általában úgy van, hogy mivel pontosan ezek az iskolák úgy profitálnak, hogy tehát aki benn is marad a rendszerbe, tehát megpróbálnak minél több dolgot elnézni, tehát mondjuk te magadnak írod az igazolást, hogyha mondjuk nem tudtál ott lenni, tehát ez is egy ilyen kicsit furcsának hangzik, de így van, amiatt pontosan, hogy neked hozni kell a vizsgakövetelményeket, amiket központilag küldenek, hogyha ezeknek te úgy meg tudsz felelni, hogy te mondjuk le tudod igazolni, mert te mondjuk dolgozol, a családod van, akkor is el tudsz végezni egy ilyet. És az iskolának az a lényeg, hogy minél több hallgató legyen, azután kapják a normatívet. Tehát ez is ilyen kicsit furcsa.
Tehát akkor alacsonyak az elvárások viszonylag.
Tessék?
Az elvárások.
Viszonylag az elvárások alacsonyak, azonban mondjuk a vizsgakövetelmények nem feltétlenül állnak ezzel. Tehát mondjuk nem biztos, hogy el fogsz tudni végezni, akár csak egy fél év záró módot nem biztos, hogy le tudsz rakni, hogyha mondjuk nem vagy rend csak 10 órából, vagy a 10 tanítási napból mondjuk csak 2.
De vannak esetek egyébként, ahol felvételit csinálnak, mert akkor a túljelentkezés és az alapján szerepelják ki, hogy kit vesznek fel, vagy kit nem.
Szoktak, de inkább ezek ilyen szóbeli elbeszélgetések. Tehát...
Írásbeli kőkemény, 2 óra hosszás villanyszerelésre, például ezt tudom.
Hát mondjuk azt, hogy mennyire kőkemény, mondjuk pont ilyen villanyszerelő ismerős van, ő azt mondta, hogy nem készült rá, és akkor neki ez sikerült. Tehát...
Egyetlen egy dolgot elfelejtettem mondani, előtt eszembe, ami nagyon fontos lehet, nem tudom mennyire van benne az a közutatban, hogy létezik egy úgynevezett duális képzés. Nem tudom mennyire hallottak róla. A duális képzés az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kétféle jogviszonyban van a hallgató. Egyrészt van egy tanulói jogviszonya az egyetemmel, vagy a főiskolával, és van egy cég, amelyel pedig köt egy tanulmányi szerződést, és gyakorlatilag egyszerre jár az egyetemre és főiskolára, és egyszerre dolgozója az adott cégnek, vagy vállalat. Általában ez a gazdasági, mezőgazdasági, illetve a műszaki egyetemeken, főiskolákon van. A műszaki felsőoktatásban a diákoknak 50-valahány százaléka már ilyen duális képzésben vesz részt. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezzel le tudja egyrészt a gyakorlati idejét is, másrészt meg amikor kikerül a munkaerőpiacra, akkor nincs az a ilyen hülye helyzet, hogy nem vesznek fel, mert még nincs gyakorlatom, de hogy szerezzek gyakorlatot, ha nem vesznek fel semmit. Tehát azok, akik ilyen irányba mennek, érdemes ennek a duális képzésnek utána nézni. Általában van a szakmán egy pici fülecske, valahol alul, amit még én sem találtam meg mindenhol, ahol ha oda kattint az ember, akkor eleve ezt a duális képzést írhatja be a felvételi jelentkezésre, és tulajdonképpen ez általában garancia is arra, hogy a szerződött, tehát az iskolában szerződött vállalatoknál ő kap munkát. Mit tudom, például ismerősöm a Siemensnél dolgozik, miközben villamos mérnök a BME-n. Tehát nyilvánvalóan neki egy nagyon jó állása lesz majd a Siemensnél, ha jól dolgozik persze, mert ha csak lóg, akkor nem. Tehát azt mondom, hogy ezeknek a gazdasági, agrár és műszaki vonalon feltétlenül jó utána nézni,
mert ez fontos lehet, tehát ez egy nagyszerű lehetőség.
És akkor ez arról szól, hogy az időintervallumban mégis iskolába jár a cég,
és dolgozik is, és például szabadsága van, tehát nem az egész ide a
szabadsága. Is, igen, aztán diákot, tehát fizeti mondjuk a szakképzést.
Lehet, több formája van, lehet, hogy még ösztöndíjat is kap a vállalattól, lehet, hogy egy diák
de már ennek akkora jelentősége nem csak a végén, amikor végzett, és ugye hová helyezkedjek el címben, hanem
közben is, ugye pénz is
pénzügyileg, hogyha megjelentek támogatni, mert mondjuk olyan sokba kerül az a szakképzés.
És még egyik nagy dolgot elmondtam, ami nagyon nagy változás, hogy te annyira nagy, de viszonylag nagy, nem tudom, ki gondolkodik a NEMSZ-szakban, teljesen megszűntek az egyszak és hadászatok. Tehát hála Istennek ezt, hogy mondjam, mert kettőszakra se lehet elhelyezkedni, egyre meg az végképp nem lehetett, egyszer egy nagyon jó rendszer volt. Kettő szak van, és majdnem mindegyik szakra az egyik szakból emelt szintű a felvétel, és nyilván van pályalkalmasság is, amire jelentkezik el, és amire befigyelt az ember. Tessisek, most már talán csak ketten vagytok, ugye tessinél is mindenki tudja, hogy van egy bizonyos alkalmasság, mint ami már nem csak tessi, hanem biosz is. Ugye? És akkor erre is oda kell figyelni. Egyetlen egy szakos tanár maradt, vagy egyetlen egy szakos tanár, ez pedig a TFM, a testnevelő szak, az csak egy szak. Ugye a középiskolában szeretne testnevelést tanítani, annak a TF-nek kell a testnevelő tanár szakot elvégezni. Vagy hát nem is TF-et, bocsánat, ez már testnevelés egyetlen. Tehát ugye ezekre oda kell figyelni. Jó. Tehát duális képzés érdemes nézegetni, mert adott esetben nagyon sokat jelent. Anyagilag is meg lehetőség.
Szeretném. Itt maradunk, hogyha valaki utána szoktak feltenni a kérdéseit.
Ez a kettőre elmélyekre kötelező lenne, mert akkor válasz.
Nem akarja, akkor marad a történet, de a földre volt a színe, akkor középszintű.
Viszont akkor csak földre szakadunk, ez egy szakas már.
Igen, ez a szociálta beúgós, ez mennyire érő neki? Meg ebben gondolkod, hogy
én inkább mellé
történt. A Károlyi találat pedig a szociálta, mert ez annyira nyersen, hogy nem hiszem.